Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Mondja hát Izrael, hogy örökké való az ő kegyelme. Mondja hát az Áron háza, hogy örökké való az ő kegyelme. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké való az ő kegyelme. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. 118. Zsoltár szavaival foglaljuk el helyünket. Úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk vele, hogy azért gyűltünk össze, hogy az Urat magasztaljuk, de mégis mindig jó újra és újra emlékeztetni magunkat. Újra és újra emlékeztetni magunkat most is, hogy adventbe léptünk, és milyen különös az ő dicsősége, milyen különös az ő kegyelme, hogy éppen ez az időszak a mi életünkben, amikor kint a külvilág olyan rideg, olyan hideg, nyírkos, mégis ez az időszak az, amikor őt a leginkább várhatjuk, a legnagyobb sötétségben várhatjuk a hajnal hasadását, és ezen a mai délutánon is itt van az ő kegyelmének a jele, az ő tisztaságának a jele, hogy nem csak sár, nem csak sötét vesz bennünket körül, hanem az égből ránk árasztja az ő áldását, a tiszta fehér havat, hogy emlékezzünk arra, hogy ő eljön, hogy várjuk tiszta szívvel, megtisztulást várva, és bizonyossággal, hogy nagy az ő kegyelme irántunk.
Segyünk el. Drága Uram, köszönöm, hogy itt lehetünk. Köszönjük ezt az évet, hogy velünk voltál. Köszönjük, hogy vigyáztál ránk. Kérlek ott, hogy adventben feltöltődve várhassunk az év végén tényleg így ne a sár, ne a hideg, ne a sötétség az, ami elhatalmasodjon rajtunk, hanem igen, a hajnal hasadás az, ami velünk legyen. Köszönjük, hogy velünk vagy mindig. Ámen.
fohászkodjunk. Szentlélek, Úristen, hozzád imádkozunk most lelki vakságunkban, amikor csak tapogatózva tájékozódunk a világban, és nem értjük az Atya akaratát. Kérünk, hogy ezt a szakadékot te szüntesd meg most, hogy a Jézus Krisztus által nekünk szerzett üdvösség és ígéretek hordozóiként tudjunk az igére figyelni, abban a reménységben megerősödve, hogy az Atya gyermekei, Isten fiai vagyunk. Kérünk, hogy jelenléteddel szenteld meg Isten tiszteletünk további részét, és az életünk egészét. Amen. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Az ige megvan írva a Lukács szerinti evangélium első fejezetében, az 5-től a 25. versig terjedő részben, részben eképpen. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijá rendjéből. A felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fethetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel, Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz, miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek, papi szolgálatának napjai hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, és 5 hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta, így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem kérdés az, hogy kire várunk ebben a különleges és különös adventi időben, ahogyan Zakariásnak és a templom előtt imádkozó és várakozó népnek sem volt kérdés az, hogy kihez imádkoznak, kinek a közelségét és közeledését várják, és kitől várják a segítséget az életükre. Nem kérdés az, hogy kire várunk az adventben, kinek az eljövetelére emlékezünk, és kinek várjuk az újbóli dicsőséges második eljövetelét. De egészen biztos az, hogy ahányan itt vagyunk ebben a templomban, ebben az istentiszteleti órán, annyi válaszunk van és lehet arra a kérdésre, hogy ezt egészen pontosítva mit is várunk és mire várunk Istentől, mit várunk Istentől ebben az adventi időszakban. Jézus megígérte ugyanis, hogy nem hagy el minket és velünk lesz a világ végezetéig. És ez így is van, tudjuk jól, hisszük és tapasztaljuk is, és így is marad, amiben bízunk és reménységünk van. És talán éppen ez ennek az adventi időszaknak a nagy nehézsége, hogy hogyan is álljunk ehhez a várakozáshoz. Hogyan várjunk arra, aki nem hagyott itt minket ebben a világban egyedül és magunkra soha. Hogyan várjuk őt, aki itt van szent lelke által minden nap, elérhető, megszólítható és a lehető legnagyobb közelségben van hozzánk. Várjuk Istent nyilván mi minden nap, várjuk az ő érkezését, várjuk azt, hogy szóljon hozzánk, hogy utat mutasson, és valamit az ő titkaiból felfedjen előttünk. De a kérdés továbbra is megmaradt számunkra, és ugyanaz még mindig, hogy mi ennek a különleges adventi időnek és közeledésnek és várakozásnak a töblete. Hát egészen biztosak lehetünk benne, hogy ahogyan Lukács feljegyezte ezt a történetet, Zakariás pap nem várt semmit ettől az Isten tiszteleti szolgálattól, mármint semmi olyan töbletet, amit eddig ne kapott volna meg, vagy aminek eddig ne lett volna a részese. Nem gondolhatjuk azt, hogy bármilyen meglepetésre is számíthatott volna akkor ott a jeruzsálemi templomban. Az esti Isten tisztelet idejébe tekinthettünk bele Lukács evangélista feljegyzése szerint, amikor a jeruzsálemi templomban, itt az esti könyörgés órájában a pap tömjént helyezett az égő oltárra, az áldozati oltárra, hogy a felszálló füst kiábrázolja, jelképezze, mint egy szép jelképként, szimbólumként azt, hogy az emberek imádsága is mindig felfelé száll az Istenhez, és eljut az imádságunk az Úrhoz. És ebben a történetben, ahogyan úgy szépen Lukács veszi végig, minden a mózesi törvények és előírások pontos rendje szerint történik, semmi sem tér el ettől, se jobbra, se balra, se merre. Minden menetrendszerű, hogyha rossz májúak szeretnénk lenni, már szinte minden olyan rutinszerű ebben a történetben. Zakariás papi rendje következik a szolgálatban, őket osztották be erre az időszakra, és ezen belül Zakariásra esett a választás, hogy ő végezze el ezt az illat áldozati szolgálatot. Nem az első ilyen szolgálata ennek az idős papnak, és tudja, hogy, és hiszi azt, hogy ennek az Isten tiszteletnek is pontosan ugyanaz lesz az értelme, és ugyanaz lesz a vége, mint az összes ezeket megelőző Isten tiszteleteknek. Hogy a füst, ami a tömjénből felfelé száll, akárhogyan is, de felfelé fog szállni, és ez jelképezi azt, hogy Isten meghallgatta azokat az imádságokat, amiket ő imádkozik, és amiket a templomon kívül lévő emberek imádkoznak. És ő is mindenestől, Istentől várja az irgalmat és az áldozat elfogadását. Ha csak ezt olvastam volna fel, vagy csak ennyi lenne ez a történet, akkor azt is mondhatnánk, hogy egy nagyon idilli kép tárul elénk, alázatról, alázattal elvégzett szolgálatról, az Isten akaratának teljes egészében alávetett emberi életről és munkáról. De Lukács a történet bevezetésében nem hallgatja el azt a személyes drámát és élettörténetet, ami ott húzódik ennek a papnak és feleségének az életében. Egy kicsit jobban megismerhetjük, hogy honnan is érkezett ő. Megismerhetjük azt, hogy Zakariás felesége Erzsébet szintén papi származású volt. És az az érdekes ebben, hogy a mózesi törvények szerint nem szükséges, nem kötelező, hogy a pap felesége is papi származású legyen. Valahogy, mint hogyha ezzel is erősíteni az evangélista azt az életszentséget, amit ez a két ember együtt leélt az életük során, a házasságban. És erre erősítenek rá az utána lévő gondolatok is, mely szerint igazak és fedhetetlenek voltak mindenben az Isten előtt. És ez egy olyan kategória, ami néha visszakerül, vagy újra és újra elénk tárul az Ószövetségből és az Újszövetségből is. Nem sok embert neveznek így a Bibliában, akik igazak és fedhetetlenek az Úr előtt, azaz minden helyzetben azt keresik, hogy mi az Isten akarata, mi az ő törvénye, és igyekeznek a legjobb tudásuk és legjobb igyekezetük szerint ennek megfelelő életet élni. Mégis ez a megszentelt életvitel és ez a nagy alázat, amiről szó van, ez a szent szolgálat mellett az evangélista nem hallgatja el azt, hogy Zakariás és Erzsébet élete súlyos terhet hordozott. Nem volt gyermekük. Idősek ők már ekkor, talán bele is fáradtak abba, talán bele is törődtek abba, hogy ez így van és így is marad, és talán elfogadták azt, hogy ami korábban megtörtént Ábrahámmal és Sárával, vagy korábban megtörténhetett Annával, Sámuel próféta édesanyjával, az nem fog valamiért megtörténni velük. Ez így marad, és így lesz mindig. És amikor ezt egymás mellé tesszük, és az evangélista így egymás mellé teszi ebben a részben, akkor fölvetődhet bennünk is az a kérdés, amit sokszor föl is teszünk, hogy rendjén van ez így. Milyen az, amikor a hitélet és a magánélet, mint hogyha elmenne egymás mellett, amikor a szolgálat, amit ez a pap végez, és az, ahova ő hazatér, meg ahonnan elindul ebbe a szolgálatba, az ekkora éles ellentétben áll egymásról. Hogy egyik oldalról ott van az, hogy ő és a felesége fedhetetlenek, igazak az Isten előtt, hogy végzi ezt a szolgálatot alázatosan, méltóság teljesen, és ott van az, hogy az az egyetlen egy kérésük, az az egyetlen egy valami, ami hiányzik az életükből, az nem adatott meg nekik. Lehet ellentétben egymással az ember hitélete és magánélete, az Isten ügye és a mi személyes ügyünk. Nagy kérdésünk szokott lenni, azt gondolom, nekünk is ez, vagy valami ehhez hasonló, amikor nem értjük, hogy mi miért és hogyan történik velünk, értelmet és célt sem látunk, mégis hisszük az Isten népeként, hisszük, hogy az imádságot meghallgatja Isten, és hiszünk az imádságot meghallgató Istenben. Ahogyan később Lukács is megjegyzi ezt, így ért véget a felolvasott igerész, hogy ezek az emberek, a kortársak talán gúnyolták is Zakariást és Erzsébetet. Bennük keresték a hibát, vagy valahol mégis az Istennel való kapcsolatukban keresték a hibát, ahogyan ez lenni is szokott akkor, amikor valakinek az életében észreveszünk egy ilyet, hogy mi lehet a probléma. Erzsébet mondta ki ezt, hogy így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Gyalázat és megvetés. Tényleg gyalázat lenne ez, hogy a Isten nem segít? Talán csődöt vallott az ő hitük, vagy csődöt vallott maga az Isten a nép és az ő szemük láttára? Nagy kérdések ezek, és erről szól a Jób könyve és az ő története is. A barátoknak és Jobbnak a párbeszéde erről szól, hogy ki az, aki most végső sorban itt kudarcot vallott? Vajon tényleg fedhetetlen, vajon tényleg igaz ember Jób, vajon tényleg fedhetetlen és igaz ember Zakariás és Erzsébet? És a nép, aki odakint vár, ki tudja, mire vár, miért imádkozik, pontosan ez az a nép, aki korábban megbélyegezte ezt a két embert is. Talán ők voltak azok, vagy ott vannak a sorok között, az imádkozó emberek között azok, akik azt mondták, hogy ez gyalázat, ami velük történik, hogy ők kudarcot vallottak a hitükben, tényleg gyalázat lenne. Amikor ott vannak kint a templom előtt ezek a megélhetési hívők, akik csak addig imádkoznak, amíg jól megy minden, amíg van előrelépés, előremozdulás, amíg megéri még imádkozni, amíg nincs gyalázat, amíg nincs megpróbáltatás. De Zakariás hite nem ez a hit. Az ő hite abban gyökerezik, amiben Dániel három barátjának a hite is, amikor a tüzes kemencébe kerültek, és megvallották, hogy ők az Istenhez imádkoznak, tőle várják a segítséget, mert nincs más, aki ezt a segítséget megadhatná nekik. De akkor, még akkor is, hogyha nem adja meg a segítséget, nem lesz ebből szabadulás, ebből a helyzetből, akkor is megvallották, hogy nem lehet máshoz fordulni, és akkor is ő az egyedüli Úr. Zakariás hite és szolgálata pontosan ez a hit. Egyedül maradt ő természetesen feleségével együtt a magánélet küzdelmeiben, nem támaszkodhatott senkire és semmire, de azt olvassuk, hogy ott abban az imádságos órában egyedül maradt ő a templomban, és egyedül állt a templomban, az oltárnál, a szentélyben, az Isten mellett és az Isten színe előtt. És mondhatjuk, hogy hogy ne, hát persze, hogy egyedül állt, hiszen ő volt a pap, és ez volt az elrendelés, hogy oda más nem mehetett be ebben az órában, csak a pap, ő egyedül, ő végezhette el ezt a szolgálatot, de van akkor mégis ebben a történetben valami többlet jelentése annak, hogy kint a meg nem értésből bevonult, ott ő maga egyedül ebbe a szentélybe, ide az oltár mellé, és végezte ezt a szolgálatot. Ez annak a belső szobának a világa, amiről Jézus Krisztus is tanított minket, hogyha imádkozunk, hogyha segítséget kérünk, akkor ez az a szoba, ahol vár minket mindig az Isten. Ez az a terület, amit nem lát senki, csak ő és mi tudunk róla, és csak neki és csak nekünk van személy szerint oda bejárásunk. A templomon a belső szobánk falain kívül talán egyszerű is imádkozni. A nyilvánosság előtt, amikor más is lát, de mi történik ott, amikor nem látja más, csak az Úr és csak mi, hogy mi is a szívünk igazi vágya, és mit szeretnénk tőle. Mi történik a szentélyben, mi történik az oltárnál, mi történik a szentek szentjében. A zsidókhoz írt levél szerzője szerint nekünk oda már szabad bejárásunk van bármikor. Ez már nem egy elzárt terület. Vajon belépünk-e oda? Ez a Zakariás egyedül áll meg az Isten közelségében. És teljesen más ez az egyedül lét, ez a magányosság ott bent a templomban, más ez a magányosság a mi belső szobánkban, mint amikor kint vagyunk, és az emberekről mondjuk azt, hogy senki nem ért meg engem, senki nem ért meg minket a környezetünkben. Teljesen más magányosság ez, a boldog és felszabadító egyedül lét, mert tudjuk, hogy ott és akkor, amikor az Istennel vagyunk, akkor valójában nem vagyunk egyedül. Mert a mások véleményéből, a saját életünk nehézségeiből nem fogjuk megtudni és megérteni azt, hogy kicsoda az Isten, csak akkor, ha bezárkózzunk oda, ahol egyedül ő és egyedül mi vagyunk. Az áldozat füstje pedig, bármennyire meglepő, ahogyan mindig most is felfelé száll, ahogyan az imádság is mindig felfelé száll az Istenhez. És ekkor jön el a nem várt fordulat, a mennyei küldött érkezése, aki örömöt hoz és örömhírt mond. Zakariás és Erzsébet fiának, keresztelő Jánosnak a születését hirdeti meg. És Zakariás pap megnémul, hogy ne szóljon innentől kezdve semmit, a gyermek születéséig. Mi ez? Büntetés? Azt mondja az angyal, hogy benne van az is, valamiféle büntetés, valamiféle figyelem felhívás arra, hogy ő először is nem hitt ennek a szónak, és kételkedni próbált az Isten ígéretében. De van itt több, nem csak büntetés, nem csak valami felhívás, hanem bizony ezt az elnémulást tapasztalja meg minden ember, minden hívő ember akkor, amikor valami egészen felfoghatatlan, valami megmagyarázhatatlan csoda történik velünk, amikor az Isten üzenetének hordozóivá leszünk, az életünk, és az Isten kegyelme mutatkozik meg rajtunk, hogyha még tudnánk is mondani valamit, akkor sem lehetne semmit mondani, mert nem tudjuk kibeszélni azt, hogy minek lettünk a részesei. És nehogy azt gondoljuk, hogy csak a mi társadalmunk, a mi korunk embere szenved ebben a kényszeres beszéd korságban. Jézus is harcolt mindig az ellen, hogy azok az emberek, akik őt körülvették, mindig valamit meg akartak magyarázni, mindig mindent ki akartak csavarni és kifordítani a maga helyéről és az eredeti jelentéséből, és mindenkiben meglátták a hibát, csak éppen önmagukban nem. Mert hogy az ember az képes arra, hogy mindent megmagyarázzon, mindent túlmagyarázzon, vagy önmagát kimagyarázza a helyzetekből, és sok beszéddel sok mindent elfedjen. Viszont amikor az Isten meglátogat minket, és amikor ő szól, és valamit ebből a szóból értettünk meg, akkor nem marad más hátra, csak az, hogy az ember tényleg elnémul, és rájön, hogy nem mondhat semmit, és nem is tud semmit sem mondani. Arra figyelmeztet ez a történet, hogy milyen sokszor van az, hogy talán a saját magunk bőbeszédűsége, a saját magunk beszéde nyomja el, vagy mi próbáljuk meg túlharsogni azt a csendes, de határozott szót, amit az Isten a szívünkbe szeretne írni, és el szeretne mondani nekünk. Viszont aki néma marad, aki aláveti magát az ő akaratának, az meglátja és megtapasztalja, hogy Isten megérkezik és cselekszik. És Zakariás ebben a némaságban nem tudja befejezni az Isten tiszteletet. Az lett volna a liturgia vége, hogy ő kijön a templomból, és elmondja, hogy mi történt bent, hogy a füst valóban felfelé szállt, sikeres volt az áldozat, és az Isten meghallgatta az imádságokat, és bűnbocsánatot adott, és feladata lett volna, hogy ennek a bűnbocsánatnak a valóságát kihirdesse az embereknek, de nem tudja megtenni, nem tudja befejezni az istentiszteletet. Mert többről van itt szó, mint a templomi istentiszteletről, többről van itt szó, mint arról, ami ott az imádság órájában történt, és ami bármikor máskor történni szokott, mert egy korszak zárult le akkor és ott, és az Isten sokkal nagyobbat akar adni, mint az, ami ott a templomban történik, nagyobbat akar adni annál, mint hogy néhány ember, aki kint imádkozik, bűnbocsánatot nyerjen, és mindezt úgy akarja megmutatni, nem szavakkal, nem tettekkel, nem azokkal a megszokott fordulatokkal, mint eddig az ószövetségi istentiszteletben, hanem ennek a gyermeknek, Jánosnak a születésével. Amikor az ember elhallgat, és az Isten kezd el beszélni, akkor értjük meg igazán mi is azt, amit talán addig a pontig túlbeszéltünk, túlmagyaráztunk, és nem jól értettünk a magunk életében, amit itt Zakariás is megértett. Két dolgot szeretnék ebből a megértésből röviden kiemelni. Az első megértése az volt Zakariásnak, hogy az életünk az bizony két szintéren játszódik. Egyszerre lent és fent, egyszerre a földön és a mennyben, a templomban, a templomon kívül, és az Isten mennyei trónusánál. Zakariás ezt tapasztalta meg, hogy a felszálló áldozati füst nem látványelem pusztán, ahogyan az imádság nem csak valami üres szófordulatok halmaza, hanem az imádságban, az őszinte Isten keresésben ez a két világ valóságosan találkozik egymással. És a lenti világ kegyetlenségére, erre a kirekesztésre, erre a gyalázatra, erre a mindenféle emberi túlmagyarázásra a mennyei világ irgalma válaszol. És kiderül, hogy az életünk bizony nem itt dől el, nem ebben a világban, ahol most itt élünk, mozgunk, hanem odafent, minden odafent dől el, és lehetetlenség megérteni önmagunkat akkor, amikor nem nézünk felfelé, amikor csak azt látjuk, hogy ez az áldozati füst elindul, de nem követjük a tekintetünkkel, hogy merre is tart, és hova tart, és mi ennek az egésznek az üzenete. Tekintsünk felfelé, ahova az imádság tart, hogy távlatot és jövőt láthassunk. A második üzenet, amit meghallhatunk ebben a néma csendben, hogy ez a történet bizony nem Zakariásról szól. De még csak nem is Erzsébetről, nem az ő kapcsolatukról. Ez a nép, nem ez a történet nem a kint várakozó, imádkozó népről szól, sőt, még csak nem is keresztelő Jánosról szól ez a történet, hanem ahogyan Gábriel angyal elmondja, főangyal elmondja, ez a történet, ahogyan a mi élettörténetünk is mindig egy valakiről szól, nem másról, mint a fiúról, ami Urunk Jézus Krisztusról. Csak ő általa, ő benne és ő érte, érthetjük meg azt, hogy mi miért és hogyan történik. Gyakran panaszkodunk arra, hogy nem látjuk a teljességet, hogy nem látjuk azt, hogy mi miért zajlik, részleteket látunk, és ezekből a részletekből szeretnénk következtetni az egészre, holott éppen fordítva lenne, és hogyha ezt a teljességet látjuk, ahova keresztelő János is megszületett, és amiért megszületett, hogy készítse az Úr útját, és egyengesse az ő ösvényeit, és sokakat már felkészítsen Jézus Krisztus érkezésére és az ő szolgálatára, akkor láthatjuk, hogy a mi életünk is pontosan ugyanez az élet, pontosan ez a keresztelő Jánosi szolgálat és küldetés, amit megélünk, akár a pusztában, mint a pusztában lévő János, akihez emberek mentek, hogy másokat megszólítsunk. A mi életünk is egyedül Jézus Krisztusról szól, és nem másról. Kicsit olyan ez a fordulat, ami itt bekövetkezik ebben az igében, mint amikor nagyon régen rájöttek az emberek, hogy nem a nap kering a föld körül, hanem pontosan fordítva a föld kering a nap körül. És akkor sokan fölháborodtak ezen, sokan tiltakoztak ez ellen, hogy ez nem lehet, ez nem lehetséges, és mennyiszer van a Szentírásban is arról szó, hogy az Isten eljön, és ezt akarja újra és újra elmondani, hogy az életünk nem arról szól, hogy ő forog körülöttünk, hogy őt állítjuk a mi szolgálatunkba, hanem pontosan arról szól, hogy az Isten minket állít az ő szolgálatába, hogy mi vagyunk az ő szolgálatai, mi vagyunk az ő szolgái, és eszközök az ő kezében az ő céljaihoz. Az Isten keresés, a mindennapi Isten tisztelet, az imádság, az nem eszköz a mi kezünkben, ahogyan Zakariás kezében sem volt eszköz, hanem az egyetlen célunk, hogy megérthessük az Istent. Mert ez a világ nem rólunk szól, hanem egyedül Jézus Krisztusról. És ez ennek az adventi üzenetnek, ez ennek az adventi időszaknak a töblete, hogy amikor előre tekintünk a karácsonyra, meglássuk az arra való készülődésünkben, hogy Isten nem hagyott magunkra minket, sőt érkezik ma is, most is, és egyre közelebb kíván lépni hozzánk ebben a 4 vasárnapban és ezekben a hetekben, hogy ebben a közeledésben megérthessük, hogy a kezdete és a célja az életünknek ő maga, és hogy a kettő közötti úton nem hagy minket egyedül, sőt, mi több, beszél hozzánk, és a legszebb, hogy beszél helyettünk is, a mi életünkön keresztül, akkor, amikor mi már nem tudunk mit mondani, amikor mi már kiüresedtünk, ő akkor lép oda és tölti meg az életünket ezzel az adventi várással, várakozással és üzenettel. Isten adjon nekünk erőt és kegyelmet ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk ragadni. Amen. Istenünk, a te hűséged örökké tart, nemzedékről nemzedékre uralkodsz a világban, és nem telik el úgy pillanat, hogy ne viseld gondját az embernek és mindannak, amiben élünk. Adj erőt, hogy ki tudjunk tartani akkor, amikor nehéz téged meghallani, vagy éppen saját magunk beszédével harsogjuk túl szent bölcsességedet. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Imádkozunk azért, hogy látogass meg minket, közeledj hozzánk. Mi nem tudjuk előidézni, kieszközölni, kiharcolni magunknak, hogy te eljöjj az életünkbe. Nem tudunk eleget mondani és ajánlani neked, amiért meglátogatnál. De hisszük, hogy mégis megmutatott titkaidat, és az igaz szívű ember meglát téged, és dicsőségedre él. Ezt a tiszta szívet, tiszta kezet és tiszta beszédet kérjük tőled, hogy te formálj minket minden nap Jézus Krisztus képére. Kérünk, hogy vezess minket karácsony szent titka felé, és hallgass meg minket akkor is, amikor most közösen így imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
áldás békesség, szerbusztok! Az Úr adta ezt elében. A kocka át van adva, belétek van vetve. A bizalmamat beléd vetettem. Miért nem veszed észre már? Ne félj, döntsél, hisz én nem a félelem lelkét, hanem a józanság lelkét adtam nektek. Mondja az Úr, gyertek hozzám, megvagytok terhelve, megvagytok fáradva, majd én megnyugvást adok nektek. Sokszor csak azért veszitetek el, mert felhagytatok a kéréssel. Keressetek, kopogtassatok, mondta Máté is már nektek. 7. rész, 7.-8. versében. Ne lépjetek vissza, ne hátráljatok meg, ne engedjétek el, ne engedjetek másoknak, hogy mások kockáztassanak. Kockáztassál te, ne mások nyerjék el a nyerességet. Te kaphatod meg. Első lecke, egy feladat, egy szint. Ha sírsz, azt gondoljuk, hogy gyenge vagy. Nem, akkor vagy igazán erős. Második lecke, indulj. Mások felé, ha segíteni akarsz, mások néha kinevetnek, furcsának néznek, nem baj, ne gondolj erre. Harmadik lecke, megnyilvánulásnál elutasításnak érzed, de én nem utasítalak el. Negyedik lecke, szeretetet adok, megmutatom neked, akarsz, vissza is léphetsz, de ne húzakodj el, mert én nem húzakodok el tőled, hanem odadobom eléd, amit akarsz, át is adom neked. Ezzel kockáztatsz, tudom. De én is kockáztattam, amikor a keresztre oda mentem. Azzal csak azt kockáztatod, hogy még magányosabb leszel ebből az érzéssel. Én is magányos voltam, de mégse, mert az Úr velem volt, velem van, és én is ott vagyok vele. Na hát, mondod te, hát ez most a 6. lecke. Megélted a terhet, megértel mindent, kockáztatni mersz, nem baj, mert én veled vagyok. Nem csak kockáztatod az életedet, hanem nyersz is belőle. Mit? Hát engemet. 7. lecke. Ha nem vagy boldog, akkor lenni akarsz. Lépjél ki a komfortzónádból. Csak tegyél már végre valamit. Lépjél már ki. Hogyan, miképp? A mámorod világából. Olvassál, tanuljál, figyeljél, okuljál. Írd le a megtapasztalásaidat. Ez a 8. és a 9. lecke is egyben, mert életed függ tőle. Minden időbe. Merj vállalni, előtted, melletted vagyok, fölötted, és benned is ott él a szent lelked ereje. Csak amiképpen, ahol állszol, hallottál, fogadd el, hittel, mert Jézus Krisztus beszéde a te hited gyógyulása. Amen.
Thank you. Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy rövid történetet szeretnék arról megosztani, hogy miként képes a hit összekötni olyan embereket, akiket szó szerint egy világ, még pontosabban mondjuk az Atlanti-óceán választ el egymástól. Pár évvel ezelőtt ismerkedtem meg az interneten keresztül egy igen kedves beszédpartnerrel. Eleinte beszéd témánk mi más lett volna, mint az amerikai polgárháború. Igen gyakori beszédtéma első randin, esküvőn, temetésen egyaránt. És ez úgy történt, hogy az akkori szakdolgozatomnak az anyagához kerestem forrásokat, mégpedig úgy, hogy egy ezzel foglalkozó, hagyományőrző amerikai Facebook csoportba léptem be, ahol hát a témára szakosodott amerikai honfiak osztották meg egymással a tapasztalataikat, véleményeiket, illetve a polgárháborúval foglalkozó irodalmakat, és én is beléptem egy ilyenbe, és több alkalommal is én is osztottam meg véleményemet a többiekkel, és egy alkalommal azt látom, hogy bizony egy jelölésem érkezett, mégpedig egy már 40-en túl lévő amerikai hölgynek a személyében, ő jelölt be engem ismerősnek. Az internet az tele van sok furcsa szerzettel, gondoltam én, de aztán csekkolva adatlapját észrevettem, hogy hát itt bizony magyar kötődések vannak, de nem úgy, mint ahogyan azt gondolnánk. Ez a hölgy, ez Bartók Béla és Kodály Zoltán dalokat énekel, ekte amerikaiként, nem nincsenek neki magyar felmenői, illetve hát európai és magyar történelemben is úgy tűnt, hogy eléggé otthon van. Elkezdtem vele levelezni, csetelni, és ezek a beszélgetések úgy egyre személyesebb hangvételűek lettek, és egyszer csak hit és erkölcs dolgai kerültek szóba ezeknél a beszélgetéseknél. Kiderült ugyanis, hogy ez a hölgy is református, ami egyébként ott az amerikai déli államokban hát nem egy olyan kirívó dolog, mint mondjuk nálunk Magyarországon. Ott minden családnak szokása vasárnap templomba menni, vagy misére járni adott esetben. Így hát ez szóba kerülve a hölgy azt mondta, hogy na akkor, hogyha te is református vagy, akkor ezek után küldök majd neked postán valamit, ami nem volt más, mint ez a kis könyvecske, amit itt tartok a kezemben, a The Modern Hymnal című 1926-os kiadású amerikai protestáns énekeskönyv. Tehát igazából lemerem fogadni, hogy ez még Amerikában is egy ritkaságnak számítana. Egy ilyennel tisztelt meg engem. És ennek a könyvnek a különlegessége egyébként, hogy nem csak énekeket tartalmaz, hanem angol nyelvű idézeteket a Biblia különböző oldalaiból, illetve különböző imádságokat, például a Mi Atyánk is benne van angolul. Aki esetleg az alkalom után ezt meg akarja tekinteni, az fáradjon hozzám szívesen. Lehetőséget adok neki, hogy egy pillantást vessen erre az érdekes könyvre. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert úgy gondolom, hogy Isten tanítványai tényleg minden népek között ott vannak, ahogyan azt olvashatjuk a Szentírásban is, és hát ennek a könyvnek a 120. énekével szeretnénk folytatni, ami szerintem sokak számára ismerős lehet, különböző amerikai filmekből is. Köszönöm.
Hirdetem sok szeretettel az adakozás lehetőségét és gyülekezeti szolgálatát, továbbá hirdetem, hogy az alkalom után a gyülekezeti házban szeretett vendégségre várjuk a testvéreket. Hirdetem továbbá az adventi sorozatunkat, ami holnap kezdődik, és egészen szombatig tart, minden este 6 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk itt a templomban, ahova teológus hallgatók érkeznek és szolgálnak közöttünk. Ez egy fontos alkalom nekünk is, nem csak azért, mert az Isten igéjét hallhatjuk, és ez mindig nagyon fontos, hanem azért is, mert láthatjuk, hogy lelkész képzés nem áll meg, újra és újra jönnek olyan fiatalok, akiket az Isten arra hívott, hogy a lelkipásztori szolgálatra készüljenek, de nekik is nagyon fontos az, hogy itt a templomban minél többen meghallgassuk őket, azt az üzenetet, amit ők elkértek az Úrtól, mert ez megerősíti az ő szolgálatukat is, és azt, hogy egyáltalán van kinek tanulni, van kiért ezeket a tanulmányokat folytatni, nem csak arról van szó, hogy az Istenért, hanem az Úrért, hanem azért is, hogy valakinek itt Magyarországon el lehet mondani még mindig az üzenetet. Még egy, bocsánat, egy személyes hozzáfűzni valom van, 2012-ben én is eljöttem egy ilyent tartani annak idején. Nem azért mondtam, hogy majd az alkalom után mindenki mondja, hogy hát emlékszünk, mert valószínűleg ez nem így van, nem várom el, csak tudom, hogy milyen fontos ez az alkalom a hallgatóknak is. Tehát minden este 6 órai kezdettel, holnap kezdődik, és szombatig tart ez az alkalom sorozat. Hirdetem továbbá, hogy a következő vasárnap, december 10-én délután 4 órakor tartjuk a gyermekek adventi készülődését a gyülekezeti házban, és 2 hét múlva, december 17-én pedig 5 órai kezdettel itt a templomban a gyülekezeti karácsonyi ünnepélyünket, mindegyikre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Fennállva vegyük végezetül Isten áldását, majd pedig énekeljük közösen az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.